Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 17. részében, a 14-től 23-ig terjedő versekben.
Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Akkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda, oda menne, és semmi se volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Isten áldása legyen az ő igéjének olvasóin, hallgatóin és befogadóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy újra itt állhatunk Te előtted. Magasztalunk a Te kereszthalálodért, hogy értünk jöttél és értünk haltál, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy adtad az ünnepeket, amikor az esztelen rohanásban megállhatunk, és a szívünket ünneplőbe öltöztethetjük. Az egész világ várakozásban él. Mindenki vár valamire, csak mindenki másra. A gyerek az ajándékra, a szerelmes egy társra, a tudós egy új felfedezésre, a beteg a gyógyulásra, a menny és a föld a végső nagy küzdelemre. De igazi adventje csak a te gyülekezetednek van, mert ő a te dicsőséges visszajöveteledet várja. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy a tieid a legjobban értesültek legyenek. Mi többet tudunk, mint a legképzettebb jövőkutatók, mert első kézből, az igéből tájékozódunk. A jövő urától, akinek kezében van a világ sorsa. Nincs idő a késlekedésre, mert már az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Ezért karácsonyra készülve kérünk, szüless meg bennünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne ragadjunk le Betlehembe, mert te már a jászol bölcsőbe is meghalni jöttél. Feltámadtál, hogy legyen bizonyságunk a te ígéreted felől, hogy visszajössz a tieidért, és ítélni fogsz eleveneket és holtakat. Ezért mi karácsonykor is a világ urát várjuk. Készíts bennünket, hogy bármikor készen legyünk a veled való találkozásra. Jobban szeressünk, hittel imádkozzunk, és örüljünk minden időben, a bajban is, mert Isten méri ki azt, a gyászban is, mert van feltámadás, ha égetnek a bűneink, mert van megváltónk, ha veszteség ér, mert te ki tudod pótolni azt. Minden, ami minket ér, te előtted már elhaladt. Köszönjük, hogy sok kis verebecskénél drágábbak vagyunk, az életednél is drágábbak vagyunk. Ezért hadd örvendezzünk ma is. Áld meg együttlétünket, a te igét szólóját és hallgatóit, a te nevedért kérünk. Amen.
Az ige hirdetésére készülve a 214. dicséret első két versét énekeljük sok nyavajánkban. Atyánkhoz kiáltunk. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, lelki eledele, ahogyan énekeltük, amelyről szent lelkét segítségül kérve bizonyságot szeretnék tenni közöttetek. Írva található már felolvasott helyen, Máté evangéliumának 17. részében, a 17., 19. versben, a 20. vers első felében, valamint a 21-től 23-ig terjedő versekben. Jézus így válaszolt: ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: kis hitűségetek miatt. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus: az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Amen. Kedves testvérek, a mai és különösen is az európai kereszténység teljesen elesett állapotban van, semmi erő nincs benne. Csak kullogunk a világ után, ráadásul sajnos a világ után kullogunk. Amikor valamilyen társadalmi probléma felmerül, a református egyháznak nem sok mondani valója van arra nézve. Amikor valamilyen háborúság van, nézeteltérés van, amikor bűnök törnek egészen nyilvánvaló módon felszínre, ráadásul sokak által támogatottan, akkor sajnos a református egyháznak sokszor nincs erre semmiféle megjegyzése. És nem csak a református egyháznak, általában is a kereszténységnek. Erőtlen kereszténységben élünk. Olvassuk csak el az ókereszténység hihetetlen ütemű terjedését, expanzióját, a világot és társadalmat átformáló erejét. Ahogyan szétfeszítette az egész rabszolgatartó társadalmat, ahogyan valami teljesen újat hozott, amikor azt mondta mindenki a keresztényekről, hogy nézzétek, hogyan szeretik egymást. Amikor Pál apostol beutazta egész Kis-Ázsiát és Európának az akkor ismert részét, és mindenütt úgy hirdette az igét, hogy az emberek meghallották, szívükbe fogadták, az emberek megtértek, újjászülettek, és terjedt a kereszténység megállíthatatlanul. A felolvasott történet természetesen Jézus mindeneket legyőző hatalmáról és kegyelméről szól elsősorban. Tulajdonképpen ez a mai igének az üzenete, hogy lássuk meg, kicsoda Jézus. De mégis valahogy úgy kaptam, hogy most a tekintetünket vessük a tanítványokra, az erőtlen kereszténység képviselőire, és tegyük fel azt a kérdést, hogy miért nem tudták kiűzni ebből a beteg gyermekből az ördögöt? Miért voltak ilyen erőtlenek? És hogyha az ő viselkedésüket, az ő életüket figyelembe vesszük, akkor megértjük azt is, hogy mi miért vagyunk erőtlenek, hogy mi miért nem tudunk megküzdeni a sátánnal, miért nem tudunk úgy megküzdeni a sátánnal, hogy pedig a fővezér, a mi fejedelmünk már győzelmet aratott fölötte. Miért nem tudták kiűzni az ördögöt? Miért voltak ilyen erőtlenek? Annak ellenére, hogy évek óta Krisztussal jártak együtt. Erre keressük most meg a választ, és meglátjuk a mi kereszténységünk erőtlenségének okait is. Az első, Válasz erre a kérdésre, hogy miért nem tudták kiűzni az ördögöt? Mert hitetlen és elfajult nemzedék tagjai voltak ők is. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, mármint Jézus előtt, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved, gyakran esik a tűzbe meg a vízbe. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Kedves testvérek, fölmerül bennünk a kérdés, hogy vajon kinek, kiről mondja ezt Jézus? És miért mondja? Az apáról mondja? A fiáról mondja? A tanítványokról mondja? Az őket körülvevő tömegről mondja? Nyilván nem a beteg fiút marasztalja el, sem az éppen ő hozzáforduló apát. Ezeket a szavakat a hitetlen és elfajult nemzedékről nem az apára és nem a fiúra mondja Jézus, hanem a tanítványok és a tömeg az, akinek címezi Jézus ezeket a szavakat, az egész nemzedék, amely alapvetően elutasította őt. A csodái kellettek, a gyógyítások kellettek, a tanítás talán kellett, de a személye és a küldetése nem, annál kevésbé. És ma is így vagyunk. Jézus, csak maradjon meg a bennünket kiszolgáló, kéréseinket teljesítő szerepnél. De személye és küldetése, melyel ő támaszt igényt a mi életünkre nézve, az már nagyon sokszor nem kell. Az, hogy ő segítsen, az, hogy gyógyítson, az, hogy az életünk gubancait kigobozza, az kell. De az, hogy mi őrá hallgassunk, hogy mindenben neki engedelmeskedjünk, az ő személye, az ő küldetése gyakran már nem kell. A tanítványok nem tudtak segíteni a beteg gyermeken, mert ők is saját nemzedékük tagjai voltak. Az a nemzedék pedig hitetlen és elfajult nemzedék volt. Az igaz Isten ismeretétől eltántorodott nemzedék. A maguk gyártotta bálványokat tisztelő nemzedék. Itt most nem fizikai értelemben gondolok a bálványokra, hiszen még a babiloni fogság előtt Izrael népe valóban bálványokat tisztelt, a Baalt, az Astartét, ki is ábrázolta őket, azok előtt borult le, azoknak ajánlotta fel sokszor elsőszülött gyermekét, de a babiloni fogságban Isten megtisztította a népet. És itt már nem fizikai bálványimádásról van szó, de lelki bálványimádásról igen. Amikor a farizeusok szőrszál hasogató módon ragaszkodtak az Isten igéjéhez, de úgy, hogy azt ezer apró Isten által nem mondott következményre bontották le. És amikor önmagukat töménezték, mint olyanokat, akik megtartják az Isten törvényét, és a többi, az átkozott tömeg, az nem tartja meg, de ők az igaziak, az elkülönültek, hiszen a farizeus név pontosan ezt jelenti, hogy elkülönült. Ők az igaziak, az elkülönültek. Ők egészen mások. Ők saját magukat imádták, nem Istent. És a mi nemzedékünk vajon nem ilyen? Nem hitetlen és elfajult nemzedékben élünk? A fogyasztói társadalom minden bálványimádásával? A tanítványok nem tudták kivonni magukat, nemzedékük, a környezet hatásai alól, mint ahogyan mi sem tudjuk kivonni magunkat, nemzedékünk és környezetünk hatásai alól. Sokszor elmondtam már ezt a hasonlatot, hadd mondjam el megint, hogy ha ott vagyunk a 10. emeleten, és esetleg kilépnénk az erkélyről, gondolván, hogy ránk nem érvényes a gravitáció, egy pillanat alatt megtudjuk, hogy de igen, ránk nézve is érvényes. Hogyha úgy gondoljuk, hogy mi ránk nem érvényes az a tömegvonzás, amely húz bennünket lefelé, vagy már ad is megmondta a magyar ugarról, amely lehúz, altat, befed. Amikor egy teljes álomvilágban élünk, a fogyasztásnak az álomvilágában, és nem törődünk az igazán fontos dolgokkal, nem törődünk a lényeggel, vajon a karácsonyi forgatagból ki tudtuk magunkat húzni? Megvallom őszintén, én sem tudtam kihúzni magamat. Mert az ember járja az üzleteket, és elkap bennünket a gépszíj, hogy még ezt is jó lenne megvenni, még azt is jó lenne megvenni. És hol van az, amire igazán készülnünk kellene? Vajon mennyi bennünk az adventnek az a vonása, amellyel Jézus visszajövetelét várjuk? Amikor Jézus figyelmeztette a népet, hogy vigyázzanak, mert nem tudják azt az órát és azt a percet, amelyben a gazda visszajön, és jaj azoknak a szolgáknak, akiket ő nem a munkájukban találja. Vajon, ha Jézus most visszajönne, karácsony előtt 3 nappal, vajon miben találna bennünket? Persze, természetesen készüljünk a karácsonyra. Természetesen süssünk, főzzünk, már nem én, hanem a feleségen. De vajon a szívünk hol van? A szívünk hol van? Mi sem tudjuk kivonni magunkat ennek a világnak a hatásai alól, és bizony ez a világ, ez a nemzedék egy hitetlen és elfajult nemzedék. És az a hitetlen és elfajult nemzedék is volt akkora hatással a tanítványokra, hogy beléjük ivódott, a gondolataikba ivódott az a közfelfogás és az a közszellem, amely arra a korra jellemző volt. Pedig még azt is mondhatnánk, hogy az a kor mennyivel jobb volt, mint a miénk. Miért nem tudták kiűzni az ördögöt? Másodjára, és most már kifejezetten a tanítványokra legyünk tekintettel, mert ők maguk is kishitűek voltak. Így olvassuk az igében, a 19. és 20. versben. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig azt mondta nekik, a ti kicsiny hitűségetek miatt. Mert mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ők maguk is kicsinyhitűek voltak, hiszen volt Jézustól felhatalmazásuk. Amikor Jézus a 12 tanítványt kiküldte, mindennel megbízta őket. Nem csak azzal, hogy hirdessék az evangéliumot, hanem azzal is, hogy gyógyítsanak és ördögöket üzzenek. Megvolt a felhatalmazásuk rá, mégsem tudták megtenni. Miért? A kis hitűségük miatt. A mi életünk is olyan gyakran a kis hitűségről szól. Isten mond nekünk valamit, küld bennünket valahová. Elhisszük? Nem inkább az aggodalom, vagy sokszor a kisebb rendűségi érzés munkálkodik bennünk? Hogy igen, igen, én elhiszem azt, amit az ige mond, de ebben a mai világban, ebben a mai társadalomban, hogyha én ezt hirdetem, hát nem fognak engem kinevetni? Vajon ha így élek, nem fogom én húzni a rövidebbet? Vajon ha minden bevallandó adót bevallok, minden megfizetendő pénzt megfizetek, mi marad nekem? Miből fogok élni? Lehet ebben a világban úgy élni, mint ahogyan Isten mondja? Hát nem ezért vagyunk mi erőtlenek. Nem ez a kicsiny hitűség az, ami átjárja a szívünket. Hogy igen, hiszünk mi Istenben, hiszünk mi a megváltásban. Hiszük, hogy az örök élet csodálatos lesz majd akkor, amikor már színről színre látjuk Isten. De itt ebben a világban másképpen kell élni, mert ezek a dolgok azért mégsem működnek úgy. De igen, működnek úgy, csak el kellene végre hinni. Hát a tanítványoknak is megvolt a felhatalmazásuk arra, hogy meggyógyítsák ezt a gyermeket. De kicsiny hitűek voltak, és ezért nem is tudták meggyógyítani. És végül a harmadik ok, ami miatt nem tudták kiűzni az ördögöt, az imádság és a böjtölés hiánya. A 21. versben ezt mondja Jézus, ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. Ez a fajta, ugye itt ördögüzésről van szó, egy démon kiűzéséről van szó, nekünk nem kell ördögöket kiűzni, de azért nekünk is vannak különleges helyzeteink és különleges események, amelyek közé kerülünk. És akkor mindig felmerül a kérdés, hogy mennyire odaszánt a mi életünk, hogy mennyire könyörgünk, mennyire imádkozunk. Elhisszük-e azt, hogy igen, az imádságnak van ereje és van hatalma? Persze nem a mi imádságunknak, hanem annak, hogy Istennel, az élő Istennel vagyunk kapcsolatban. Egy élő párbeszédes kapcsolatban, és ebben a kapcsolatban ő gyógyít, és ő adja az erőt és a hatalmat. Az Ubre listára annak idején feltettem egy kérést a keresztlányunk, egyik keresztlányunk, 3 héten keresztül 39-40 fokos lázzal küzdött, tüdejének a jelentős része olyan beteg volt, hogy oxigénmaszkkal tudott csak lélegezni, és a szülei tényleg attól féltek, hogy meg fog halni, mert a szíve felmondja a szolgálatot. És akkor feltettem az Ubre listára ezt a kérést, hogy imádkozzanak a testvérek ezért a leánykáért, mert olyan jó lenne, hogyha Isten gondolatával ezt találkozik, akkor meggyógyulna. És tudom, hogy sokan imádkoztak, és meggyógyult ez a leány. Most is csak 50%-ra működik a tüdeje, de nem kell oxigénmaszkot önmagán tartani, és hazakerült, és iskolába jár. És nem az imádságunk gyógyította meg. Isten gyógyította meg. Nem Istennek van szüksége arra, hogy egy imádságban tájékoztassuk őt arról, hogy jaj, figyeljen már oda, mert ez a kislány beteg lett. Nekünk van szükségünk arra, hogy a hitünk ne gyengélkedjék. Nekünk van szükségünk arra, hogy kapcsolatban álljunk az élő, fenséges Úrral, a menny és a föld Urával, és ráhangolódjunk az ő akaratára. És ott van a másik, a böjtölés. Ez a kifejezés nem minden kéziratban szerepel. A kéziratok egy részéből hiányzik, ott csak a könyörgés, az imádság van, de vannak olyan kéziratok, amelyekben a böjtölés szó is ott van. Mert ennek is van, ennek is lehet szerepe. Amikor megértettem, vagy mielőtt megértettem, hogy Isten mire hív engem, hogy ne villamos mérnök legyek nyugdíjazásomig, hanem végezzem el a teológiát, és arra hív, hogy lelkész legyek. Bizony böjtöltem heteken keresztül, mert nem volt kis döntés. Hogy így mondjam, nem jó kedvemből lettem lelkész. Nem szívesen mentem a teológiára, Mert úgy gondoltam, hogy jó az nekem az a munka, amit addig végeztem, én szerettem villamosmérnök lenni. És persze nem tudtam azt, hogy amire Isten hív, az mennyivel jobb, mennyivel jobban fogom szeretni. Természetesen nem minden megtért hívő embernek kell elmennie lelkésznek, de az én esetemben ez így volt. És akkor bőjtöltem is, hogy megértsem Isten akaratát, hogy tényleg így gondolja. Tényleg ez az ő akarata. Valóban ezt a lépést meg kell lépnem. Miért erőtlen a mi kereszténységünk? Mert hitetlen és elfajult nemzedék tagjai vagyunk, mert mi magunk is kicsiny hitűek vagyunk, és mert olyan kevés az igazi imádság, és ha szükség van rá, akkor a bőjt. Ebben az ige szakaszban lekció felolvasás akkor végül is kimaradt, de aztán a textusban felolvastam, mert hogyha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mi az erős kereszténység titka, akkor éppen erről olvasunk a 22. és 23. versben. Amikor pedig Galileában jártak, azt mondta nekik Jézus, az emberfia emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnap feltámad. Ezen nagyon elszomorodtak. Igen, ez a szomorúság mutatja, hogy milyen elesett állapotban voltak, hogy nem értettek semmit abból, amit Jézus 3 éven keresztül mondott nekik. Az erős kereszténység titka Krisztus váltság, halála és feltámadása, mert nem magunkban vagyunk erősek, hanem az ő váltság, halála és feltámadása által, amikor elnyerjük a bűnbocsánatot, elnyerjük az örök életet Isten kegyelméből. És hogyha nem a körülményeinkre figyelünk, mint ahogyan a vízen járó Péter a szélre, a hullámokra figyelt, és rögtön elkezdett süllyedni. Amíg Jézusra nézett, amíg Jézusra figyelt, addig nem kezdett süllyedni. Ez az erős kereszténység titka, hogy Isten az ő szent lelkét adja, aki az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus jelenlétét teszi valósággá az életünkben. Hogy mi magunk is bűnbocsánatot nyertünk, mert Krisztus személy szerint helyettünk is meghalt a kereszten. És mi magunk is feltámadtunk, mert Krisztus feltámadt. Feltámadtunk az új életre, feltámadtunk az erőre. Feltámadtunk arra, hogy Krisztussal járjunk. Ez az erős kereszténység titka, nem az, hogy mi magunk erősek lennénk. Mi magunkban mindig gyengék vagyunk. Ha Krisztus erős lehet bennünk, akkor vagyunk erősek. Bár ez az ige hirdetés az erőtlen kereszténységről szólt, mert a tanítványukat vettük figyelembe, de azért ne felejtsük el, hogy ez az ige szakasz alapvetően mégiscsak Jézusról szól. Mert neki volt ereje, és volt hatalma ezt a fiút meggyógyítani. Volt ereje, és volt hatalma nem elmenekülni a kereszt elől. Volt ereje, és volt hatalma, hogy vállalja a kereszthalált, hogy az atya feltámaszta őt a 3. napon, és hogy itt legyen velünk. Mert ahogyan a kereszteléskor is elhangzott, övé minden hatalom, menjen és földön. Ebben a csodálatos Jézusban higgyünk, ne Jézuskában, mert ahogyan mondtam, az ige már születésekor is az Úr Krisztusnak nevezi őt. Amen. Az igére válaszként a 375. dicséret első versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Urunk, magasztalunk téged, mert tiéd az erő és a hatalom, te vagy mennek és földnek az ura, és magasztalunk téged, hogy mégis voltál olyan erős, hogy gyenge kisgyermek képében szülessél meg erre a földre. Voltál olyan erős, hogy hagyjad magad 33 évvel később elfogni, leköbdösni, megkorbácsolni, tövis koronát elviselni, keresztet cipelni, és a kereszten meghalni. Voltál olyan erős, hogy gyenge légy, mert mi érettünk vállaltad ezt a gyengeséget, hogy mi benned erőre kapjunk. Köszönjük, Urunk, a megváltásnak ezt a lehetőségét, hogy ránk nézve is érvényes lehet. Hogy mi is ezt az elfajult és hitetlen nemzedéket, bár nem elhagyva, de mégis belőle kijöve a te népedhez csatlakozhatunk. Urunk, tudjuk, hogy főpapi imádban úgy imádkoztál, hogy nem akarod, hogy az atya kivegye a te tanítványaidat ebből a világból, de azt akarod, hogy megőrizzen bennünket a gonosztól. Így őriz meg bennünket a gonosztól, és így adj erőt, hogy veled járjunk, erőt, hogy ne legyünk kishitűek, erőt, hogy hogy a hitetlen és elfajult nemzedékben is világítsunk, mint csillagok a sötét éjszakában, a te fényedet tükrözve. Különösképpen is kérünk azokért, akik valamilyen fizikai vagy lelki ok miatt gyengék, betegség, nyomorúság miatt, vagy gyász miatt, Urunk, te adj erőt, te adj rád nézést, föltekintést. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg valamennyiünket, hogy téged tudjunk képviselni ebben a világban. És köszönjük, Urunk, hogy egyszer majd minden szem meg fogja látni, hogy te vagy az Úr, és tiéd minden hatalom menjen és földön. Várjuk ezt az időt, és addig is, amíg visszajössz, add, hogy a te néped szaporodjon itt ebben az országban és az egész világon. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott csöndes imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A testvérek figyelmét felhívom, az adakozásra az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és most adventi orgona zenét fogunk meghallgatni.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma advent negyedik vasárnapján egy szép régi adventi himnuszt, egy német korált fogunk hallani. Ezt szeretnénk megismertetni a gyülekezettel, az orgona segítségével. Az 1500-as évek végén Hamburgban élt és szolgált egy teológus, luteránus főlelkész. Úgy hívták őt, hogy Filip Nikolai. Ő 1599-ben egy kiadványt adott ki, és ebben két éneket jelentetett meg. Mind a kettőt ő írta, úgy a szövegét, mint a dallamát. Mind a kettő adventi, karácsonyi ének volt. Az egyiket azt ismerhetjük, hiszen benne van énekeskönyvünkben. A 296-os énekünk így kezdődik, hogy szép tündöklő hajnal csillag. A másikat viszont nem ismerjük, ezt szeretnénk most majd eljátszani, megismertetni a gyülekezettel. Akik a Halleluja énekeskönyvet ismerik, a dallama benne van, ott a 267-es Jézus jöjj le győzni végre. Ez más szöveg, mint amivel Nikolai írta. Ezt a német címe alapján ismerhetik esetleg többen is. Wachet auf, ruf uns die Stimme. Ebben az énekben az énekszerző két bibliai szakaszt foglal egybe, adventi gondolatokat. Egy ószövetségit és egy új szövetségit. Ószövetségből az Ézsaiás könyve 52. részének 8. versét idézi, az új szövetségből pedig Máté evangéliumából a 10 szűz példázatát. Az Ézsaiás 52. részének 8. verse ez így hangzik. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. A ének első versét szeretném most felolvasni. Az evangélikus énekeskönyvben mindvégig benne volt, kezdetektől fogva napjainkig. Így szól az első verse. Harsány szó kiált az éjbe, föl, ébredj Jeruzsálem népe. Kit vártok, itt van, már közel. Kürt ádjelt, jöjjetek hívek, hol, merre vagytok, okos szűzek. Épp éjfél van, sietni kell. Jön már a vőlegény, lobogjon fákja fény, halleluja. Mi mennyegző, üdvöt szerző, vár rájátok, mihelyt megjő. Az ének dallama nagyon kifejező. A dallam eleje az erre a harsány kültjelzésre utal, mintha az uralkodó érkezését jelző trombita fanfárként hallanánk ezt a dallamot. Ezt a híres korál dallamot számos zeneszerző feldolgozta, most két részben fogjuk hallani. Először Johann Sebastian Bach négy szólamú korál feldolgozását, majd pedig Johann Gottfried Walter korál előjátékát ugyanerre az ének dallamra. Dr. Erdély László zongoraművész testvérünk előadásában hallgassuk meg ezt a korát.
Thank you.
Köszönjük szépen!